Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárunkat énekeljük, a 42. Zsoltárunk első versét. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 164. dicséretünket énekeljük el mind a három versével. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvéből olvassuk Isten igéjét, a 42. és 43. Zsoltárt olvassuk. Az éneklő mesternek Kórá fiainak tanítása. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, Úgy kívánkozik az én lelkem hozzádó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Konyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredek lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Miért csüggetsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsüggett bennem az én lelkem. Azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Miczár hegyéről. Örvényt hív elő zuhatagjait hangjára. Minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak. Miért felejtkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim. Naponként ezt mondván ékem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen. Az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem, hiszen te vagy oltalmam, Istene. Miért vetettél hát meg engem? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem, vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem. Miért csüggetsz el lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük néked, hogy eljöhettünk ma ide a templomba, hogy együtt dicsőítsünk és magasztaljunk téged, meghallgassuk a te drága igédnek tanításait. Kérünk, adj veled való lelki találkozást minnyájunk számára. Kérünk téged, hogy emeld fel a szomorkodókat, vigasztald a gyászolókat, bátorítsd a bátortalanokat. Ha hitünk bukdácsol, te szilárdítsd meg lépteinket, te vigasztalj meg minket, Urunk. Emelj fel minket, és add, hogy hűségesebb tanítványait, hűségesebb gyermekeid lehessünk, és az előttünk álló utat így tehessük meg, beléd vetett bizalommal, szeretettel irántad, odaadással, odaszánással, jobban, mint ahogy az mögöttünk álló időben. Kérünk most arra visszanézve, hogy bocsáss meg azokat a vétkeinket is, amikkel az elmúlt napokban téged terheltünk, szomorítottunk, bántottunk. Megvalljuk előtted, hogy sokszor talán észre se vettük, máskor talán észrevettük, amikor vétkeztünk ellened. Jövünk most hozzád, hogy tisztíts meg a mi szívünket, lelkünket, minden ránk tapadt vétektől. Köszönjük néked, hogy emlékezhetünk a mi drága megváltásunkra, ott a kereszten, a Golgota keresztjén. Köszönjük Jézusunk, hogy meghaltál. Köszönjük, hogy véreddel engesztelést szereztél nekünk. És köszönjük, hogy ezt a bocsánatot, ezt a kegyelmet, mennyei trónusodról adod azoknak, akik hisznek, és akik kérik tőled. Köszönjük néked, hogy így bátorítod a szívünket, a te kegyelmeddel most is. Köszönjük, hogy így tekinthetünk reád. Kérünk, légy velünk, áldj meg minket a te nagy irgalmadból. Amen. Énekeljük testvéreim, igehirdetésre készülve a 294. énekünknek az első versét, Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből, a 42. Zsoltár 12. verséből olvasom. Miért csüggedsz el lelkem? És miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ma hozzáfogunk a Zsoltárok könyve második könyvéhez, ami a 42. Zsoltártól a 72. Zsoltárig tart. Ez a második könyv Kórá fiainak zsoltáraival kezdődik. Aki ismeri a Bibliát, rögtön úgy bele is akad ebbe, hogy Kórá fiai. Hát igen, ők annak a lázadó Kórának a fiai, aki Mózes idejében a pusztai vándorlás alatt föllázadt az Úr ellen, Mózesék ellen, és utolérte őt Isten halálos ítélete. A családját is utolérte ez az ítélet, úgy tűnik, hogy mégis néhányan életbe maradtak Isten irgalmából, és ezek leszármazottai aztán később az Isten templomában ajtóőrök és énekesek lettek. Olyan vigasztaló ez egyébként, hogy az ősapjuk még lázadt Isten és felkentje ellen, de későbbi leszármazottai már szolgálták az Urat. Szolgálták a templomban, zsoltárokat írtak, énekeltek az Úrnak. Nagy kegyelem, hogy megmenekültek, és ez a kegyelem az Úr szolgáivá tette őket. Előre bocsátom még azt is, hogy a két zsoltárt nem véletlenül olvastam fel együtt, mert lehetséges őket külön-külön is magyarázni, de lehet őket egymással együtt is magyarázni, annyira egymáshoz tartoznak. Például föltűnhetett már első olvasásra is, hogy megegyezik, gyakorlatilag majdnem teljesen megegyezik a két zsoltárnak a refrénje, a 42. Zsoltárnak a 6. verse, illetve a felolvasott 12. vers, de a 43. Zsoltárnak az utolsó verse, a záró verse is majdnem ugyanez. Úgy mondhatjuk, hogy ez egy olyan kettős egy Zsoltár, amelyikben háromszor ismétlődik a refrén. De vannak egyéb kapcsolatok is a két zsoltár között, amiket most nem akarok itt részletezni. Én gondolkoztam ezen, és úgy láttam, hogy egybe fogom a két zsoltárt venni, és együtt magyarázom őket. Lehetséges, hogy ez a zsoltár már annyira elcsépelt, hogy nehéz rá odafigyelni, de nincsenek elcsépelt zsoltárok, és egyáltalán nincs a Bibliának elcsépelt része. Lehet, hogy vannak ilyen sokszor idézett, vagy sokszor hallott részei, de ezekbe is újra és újra belemerülünk, és akkor nagyon szép és fontos üzeneteket kaphatunk belőle. Így ebből a Zsoltárból is. Nézzük most először azt, hogy milyen lelki állapotban van az imádkozó. Elárulja a kérdés, amit föltesz magának a refrénbe háromszor is. Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodsz bennem? Ez a kérdés, ez bepillantást enged a lelkébe. Lelkem, vagyis én magam. Miért vagy te csüggett és nyugtalan? Csüggett és nyugtalan. Csüggett, azaz erőtlen, csalódott, szomorú. És a másik, amit mond, hogy nyugtalan, vagyis feszült, ideges, zaklatott. Talán régebben azt mondták volna, hogy miért vagy ilyen melankólikus, ma úgy mondanánk, hogy depresszív, vagy frusztrált. Miért vagy te ilyen? Épp az ellenkezője ez annak a lelki állapotnak, amikor úgy érezte magát, hogy vidám vagyok, könnyed vagyok, tele vagyok energiával, vállalkozókedvel, ötletekkel, jól érzem magam a bőrömben. Hát most olyan állapotban van, mint az, aki annyira levert, hogy nem is nagyon akar fölkelni reggel az ágyából. Azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy az Úr Jézus Krisztus is használta ezt a nyelvezetet a szenvedései küszöbén. Így beszélt ő is a saját szomorú és nyugtalansággal teli lelkéről. Máté evangéliumában olvasjuk, hogy maga mellé vette Pétert, Zebedeus két fiát, aztán szomorkodni és gyötrődni kezdett, és így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Itt is ez a szomorúság. Miért vagy szomorú én lelkem? Szomorú az én lelkem. Ezt a Zsoltárt idézi. Aztán János evangélium a 12. részében, a 27. versben, ott is a szenvedései kapcsán hangzik el a szájából, hogy megrendült a lelkem. Most azért mit mondjak, atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hisz éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőíts meg a te nevedet. Megrendült a lelkem, nyugtalan a lelkem. Látszik, hogy Jézus is benne élt a zsoltárokban, és benne él ebbe a zsoltárba is, Kóráfiainak a zsoltáraiban, úgyhogy itt is az ő lelkébe pillanthatunk bele, hogy hogy érezte magát azon az éjszakán, amikor ment a mi megváltásunkat, Isten népének a megváltását elvégezni. Szóval nem csak, hogy arra kell gondolnunk, hogy mi is élhetünk át ilyen szomorú pillanatokat az életbe, hanem ő rá is kell emlékeznünk, aki szomorú volt és nyugtalan a kereszt halála előtti órákban. De ettől függetlenül olyan jó arra gondolnunk itt, hogy ő azért volt olyan szomorú és nyugtalan, hogy mi majd vigasztalást kapjunk, amikor jön a szomorúságnak és a nyugtalanságnak az órája. Mert az a kegyelem, amit szerzett, az vigasztal bennünket minden szomorúságunkban és minden feszültségünkben és nyugtalanságunkban. Csodálatos, drága dolog, hogy Jézus átment ezen, hogy ha mi nekünk itt a földön át is kell menni, ugyanezen a szomorúságon és nyugtalanságon egy napon, ott legyünk majd, ahol soha többet nem lesz semmi szomorúság és semmi nyugtalanság, ott legyünk majd az Isten országába, és teljes öröm legyen a szívünkben és a lelkünkben, életünkben. Nos, hát visszatérve a Kórá fiaihoz, hát ők abban a pillanatban ugye így érezték magukat, amikor leírták ezt a zsoltárt, és jó, hogy leírták, mert így lehet a mi zsoltárunk is. De menjünk tovább, hogy mi volt ennek a lelki állapotnak az oka? Mi volt ennek az oka az ő esetükben? Nos, az volt az elsődleges oka, hogy valamilyen oknál fogva, akadályoztatva volt ez a zsoltár író, és távol kellett maradnia az Úrtól. Azt, ugye zsidó emberekről van szó, akik úgy vették, hogy Isten a szent sátorba, vagy később a Dávid templomába, az Úr oda beköltözött. Azt olvassuk, hogy Isten dicsősége betöltötte a sátrat is, betöltötte a templomot is. Oda így nyilvánvaló módon beköltözött az Isten. És ezért a zsidó emberek úgy gondolták, különösképpen is ugye azok, akik ott a templomban teljesítettek szolgálatot, hogy ők az Isten jelenlétében vannak. Istennel vannak. Izrael Istenével. Nem csak úgy, hogy szövetséget kötött velünk, aztán akkor mi is a szövetségeseiben, hanem fizikálisan itt vagyunk a közelében. Vele vagyunk, és ő velünk van. És ez a számukra mindennél fontosabb és jelentősebb volt. És ez a Kórá fia, aki mondjuk éppen ott szolgált a templomban, talán ajtóálló, talán énekes volt, úgy tűnik, hogy nem mehetett oda az ő szolgálati helyére, és nem lehetett Istennel együtt. És ez nyomasztotta őt ennyire, hogy a lelke elcsüggett benne, és szomorú volt. Pedig nem messze volt a jeruzsálemi templomtól. Azt írja itt, hogy rólad emlékezem a Jordán és Hermon földjéről, Micár hegyéről. A Hermon az Észak-Izraelben van, egy hatalmas hegylánc tulajdonképpen, és valószínűleg a Micár hegy ennek valamelyik csúcsa lehetett. A Jordánnak is az a forrásvidéke, onnan jön szépen a Holtengerbe. De ez körülbelül Jeruzsálemtől hát egy-két napi járóföldre van, tehát nem túl messze volt a templomtól, de mégis nyomasztotta őt ez a távolság. Nem tudok az Úrral lenni. Nagyon vágyakozom oda, hogy ott legyek vele, de most nem lehetek ott. Távol vagyok az Úrtól, az Úr házától, pedig annyira vágyom utána. És ez a kényszerű távollét a templomtól, aminek nem tudjuk az okát, lehet, hogy valaki foggyülejtette, vagy betegség támadta meg, vagy a családjába történt valami tragédia, azért nem lehetett ott a... Nem tudjuk, ezt csak találgatni tudjuk, de nem lehetett ott, és ez a lényeg. Ezért szenved. És itt, testvéreim, bepillanthatunk nem csak a zsidó, hanem a keresztény kegyességnek is a lényegébe. Mert a zsidó és a keresztény kegyességnek a lényege az a Szent Háromság Istennel való közösség. Az, hogy ő velem van kegyelemből, és én vele lehetek kegyelemből. Velem van az Úr, és én vele vagyok. Ez a belső tapasztalat, vagy hit, ez itt ver a kereszténységnek is, a zsidó kereszténységnek a szíve. Nehéz talán ugye ezt megérteni nekünk, de ha a Zsoltárok könyvét nézzük, akkor ott pontosan szinte hogy előttünk van ez a dolog. Mert a Zsoltárokban, nem csak ezekben a Zsoltárokban, amiket most olvastam, hanem egyáltalán a Zsoltárokban, ott van, hogy a Zsoltárírók leplezetlenül fogalmazzák meg az Isten jelenléte utáni mély vágyódásukat. Arra vágynak, olvassuk például a 27. Zsoltárban, hogy állandóan láthassák az Úrnak a szépségét. Állandóan. Ott lehessenek a templomban, és ott láthassák az Úrnak a szépségét. Az a vágyuk, hogy ott legyenek Jeruzsálemben, amelynek szépsége tökéletes, mégpedig azért, mert onnan fényeskedik az Isten. Olvassuk majd az 50. Zsoltárba. A 65. Zsoltárba arra vágynak, hogy az Isten házának a javaival tudjanak betöltekezni, mert ott lelnek nyugalomra, mint madár a fészkében. Úgy érzik ott magukat, ez már a 84. Zsoltár. Ez az Isten iránti vágy, testvérek, ez hatja át a zsoltárosokat, a jelenlétébe lenni. Azt vágyják, hogy örülhessenek az Úr jelenlétébe, vigadhassanak, hárfát pengethessenek. 81. Zsoltár. Azt akarják, hogy tapsolni tudjanak az Isten házába, 47. Zsoltárba. Táncolni akarnak az Isten házába, az ő jelenlétében is. És azt akarják, hogy ne csak mi éljük át, hanem az összes szigetek is, ahogy a 97. Zsoltárból olvassuk. Ez az Isten vágy. Ez Isten jelenléte utáni vágyódás. Ez hatja át ezeket a kegyeseket, és ez ugyanúgy van, testvérek, a kereszténységben. És nekünk is a legfontosabb vágy a szívünkben az Úr Jézus jelenléte, a jelenlétében való élet, a jelenlétében való tartózkodás. Ez itt a Földön hitáltal valósulhat meg, de egyszer majd ez a hit, ez látássá lesz, mert Jézus visszajön, és vele leszünk, vagy mi megyünk ő hozzá, és valahogy elébe jutunk, ott leszünk vele. És ez az óriási vigasztalás, amit Jézus mondott a kereszten az egyik latornak, aki ott megtért mellett, hogy velem leszel, még ma velem leszel a paradicsomban. És ez a legerősebb dolog, amit lehetett ott mondani, vigasztalásképpen. Nekünk is ez van, testvérek. Ez a szívbeli vágy, az Isten jelenléte, a Krisztus jelenléte, az ő társasága után, ez a kegyességnek a szíve, testvérek. Akkor érezzük jól magunkat, ha úgy érezzük, hogy komolyan itt van velem az Úr, és akkor érezzük magunkat mi is rosszul, ha úgy érezzük, hogy eltávolodtam tőle, vagy ő fordult el tőlem valamiért. És nem olyan zavartalan ez a közösség, közte és köztem. Minden esetre, testvérek, ez a vágy, ami a Kórának ezt a fiát is áthatotta, meg a többi kegyeseket is mind a mai napig áthatja, ez a vágy, testvérek, ez az Isten szomj, ez nem magától van bennünk. Ez igazából nincs bennünk. Ez a Szentlélektől van bennünk. Ha ezt valaki tapasztalja a szívébe, lelkébe, hogy én vágyom az Úr jelenléte után, Azért veszem a kezembe a Bibliát, azért olvasom, azért imádkozom, azért megyek a templomba, azért vágyok az Úr jelenléte után. Ha iskolába vagyok, ha kollégiumba vagyok, ha dolgozom, csak a jelenléte, a közelsége. Légy velem, ó mindenem, nálad nélkül nem is élek, ezt énekeltük az egyik énekünkbe. Légy velem, ó mindenem. Ez a Szentlélek munkája, testvérek, a szívünkbe. Úgyhogy nagy ajándék, ha ott van bennünk, ha észreveszünk akár milyen kis rezdülését is ennek. Minden esetre ez az Isten utáni vágy, testvérek, nagyon sokat elárul róla is. Róla is. Mert milyen Isten az, aki után így epekedik valaki? Azt mondja itt Dávid, illetve a Kóra fia, mit mond? Hogy mint a szarvas a tikkasztó hőségben egy kis vizecske után, a forrásvíz után vágyódik, úgy vágyódik az én lelkem hozzád, vagy hogy veled legyek, és te velem. Ez egy nagyon erős kép. Joel prófétánál is olvasunk egy hasonlót, amikor leég minden, a tűzben pusztultak el a puszta virágai, mondja, és minden, még a mező vadjai is hozzád esedeznek vízért. Valami természeti katasztrófa volt akkor is. És ott mindenki szomjazik, még a mező vadja is. És ugyanazt a szót, amit ott használ a prófét, ugyanazt használja itt Kórá fia is, ez a mélységesnél is mélységesebb, erősebbnél is erősebb kívánkozás. Nem valami ilyen kis gyenge, kis vágy, jó, hát úgy átsuhant valami vágy a szívembe, amikor borzasztóan szomjas valaki, vagy borzasztóan éhes és vágyik a kaja után. Vagy borzasztóan szomjas, és egy pohár vizet akar inni. És ez arrafelé még inkább elő, itt is meleg lesz ma jövő héten, azt mondják. De Izraelben milyen meleg van, ott állandóan vinni kell magunkkal valami vizet, mert egyszerűen 5 percenként inni kell. És itt ez a szomjúság, ez a kívánkozás van ebben a Zsoltár íróban, az Isten után. Miért? Kicsoda az Isten? Ő az, aki minden lelki szomjúságot meg tud elégíteni. Azért vágyódik ennyire minden zsoltáros, meg minden kegyes ember az Úr után, a Krisztus után, mert az Úr az, aki meg tud elégíteni bennünket lélekben. Aki meg tudja nekünk adni, amikor kell, a bölcsességet, a tisztaságot, a békességet. Nem sorolom. Mindent. Nálad nélkül nem is élek. Nincs életem, ha te nem vagy ott. Mert minden kincsem te benned van. Kórá fiai írták a 87. Zsoltárt is, amiben ott van ez, hogy minden forrásaim te benned vannak. Mindennek, ami értelmes az életbe. Ami értelmet ad az életnek. Ami az életet életté teszi, az te benned van. Sőt, benned van nem csak a földi élet teljessége, hanem az örök élet is te benned van. Az üdvösség is te benned van. Hát persze, hogy vágyódik utána. Nincs ennél erősebb szomjúság és vágy az ember, a kegyes embernek a szívébe is. És most visszakanyarodok oda, hogy miért szenved ez a zsoltáros? Miért van olyan lelki állapotban? Mert Isten nincs ott a közelébe. Ez az Isten, az ő csodálatos Istene. Nem tudja megélni a fizikális közelségét. Hiányzik neki az Isten, de nagyon. Ez a szenvedésének a legmélyebb oka, és ha úgy olvassuk a Zsoltárt, és bele gondolunk, akkor megértjük, hogy nem csak ez önmagában a probléma gyökere, hanem az is, hogy voltak körülötte emberek, akik őt elkezdték gúnyolni az Istenbe vetett hite miatt. Ugye itt, ahogy a refrénben is visszatér, nagyon el vagyok csüggedve, nagyon nyugtalan vagyok. Miért? Mert állandóan azt mondják nekem emberek a környezetemben, hogy hol van a te Istened. Állandóan ezzel gúnyolnak engem. Látják, hogy valami kínom van. Na, hol bujkál a te Istened? Ez egy gúnyos megjegyzés. Ilyen szurkáló, piszkáló, direkt bántó megjegyzés. Amit átélnek sokszor a hívők, amikor mondjuk nehéz helyzetben vannak, valami történik, amit nem akartak, vagy akarunk, És akkor ott állnak körülöttünk ezek az emberek, és nézik, na, te vagy a nagy hívő. Ezt a te Istened hogy engedhette meg, hogy ez történjen veled, vagy az? A baj, a tragi, beteg lettél? Hol van a te Istened, te? Ne legyél már butaliba, hogy itt Istenbe hiszel. Nem hallottad még, hogy az Isten nincs? Ne bízzál benne. Fölösleges, ábránt képeket kergetsz. Ez a, hol van a te Istened? Ezzel bögdösték, ezzel furkálták, értitek? Azt az embert, aki bízik benne, akinek hiányzik, és valami miatt ottan gyötrődik, és akkor még kap egy ütést. Hol innen, hol onnan az emberektől? Rendesen beletörölték a lábukat. A hite miatt. Hát, testvérek, vannak ilyen emberek ma is körülöttünk. Nem minden ember ilyen. Szeretném ezt aláhúzni, mert manapság valahogy nem tudom miért, de az ember rámutat egy gonosz emberre, és akkor azt hallja vissza, hogy mindenki ilyen. Hát nem mindenki ilyen. De le legyünk már igazságtalanok. Vannak hazaárulók, és vannak a hazájukat szerető emberek, akkor is, ha nem hívők. Vannak pénzimádó emberek, és vannak, akik a pénzüket jól tudják használni, akkor is, ha nem hívők. Vannak, akik állandóan feszültséget gerjesztenek, mások meg próbálnak békességet teremteni az emberek között. Az egyik állandóan paráználkodik, a másik igyekszik hűen élni a feleségéhez vagy a férjéhez. Nem minden ember egyforma, testvérek, már bocsánat, még ha hitetlen se egyforma. Ez az összemosása a dolgoknak, ez borzasztó. Vannak emberek, akik a hívőket egyáltalán nem bántják. Sőt, vannak, akik nem vagyok hívő, de tisztellek a hited miatt. Vannak, akik meg jönnek, és direkt kezdenek bántani, gúnyolni, cikizni. Itt ilyen emberekről van szó. Na, hol van a te Istened, te nagy hívő? Ezzel igazolják a saját hitetlenségüket. A zsoltáros ezt a bántást, ezt úgy éli meg, hogy azt mondja Istennek, hogy egy másik képet használ, hogy úgy érzem magam, mintha bele dobtak volna egy nagy vízbe, és jönnek egymás után a hullámok. Ugye így fordított a Kárl, hogy mélység mélységet hív elő zuhatagjait hangjára. Ez azt jelenti, hogy jönnek a hullámok, mégpedig a nagy hullámok. Gondoljátok-e, bementek a tengerbe, akik már voltak ott, bemennek az ember, és csak ugye az embernek a lábszárát nyaldossák a hullámok, mert folyamatosan hullámzik. De aztán beljebb megyünk, akkor már idáig ér, meg idáig, meg most akkor gondoljátok el, hogy már idáig ér. És csak dobálja az embert, mert ott olyan ereje van. Ezt mondja a zsoltáros, hogy bementem, és akkor úgy érzem magam, mint aki fuldoklik, nem bír megállni a lábán. El fog sodorni, meg fogok fulladni. Ez a bántás, ez a lelki állapot, amit leír ezzel, ezt eredményezi, hogy gyötrődöm. Tudom, hogy te engedted meg, ezek az Úr hullámai, mondja, az Úr hullámai, vagyis a te kezedben vannak, és el tudod őket csitítani, de most átcsapnak rajtam, és fuldoklok. Nem elég, hogy nem vagy itt, hanem még ráadásul bántanak is ezért, és gyötörnek ezzel. Nem csak epekedő szarvas ünő vagyok, egy szarvas ünőhöz, így egy sutához hasonlítja magát a nőstény szarvashoz, amelyik epekedik az Isten után, hanem utána megmondja, mint egy fuldokló olyan vagyok. Még az is lehet, hogy egy harmadik okot is mondjak, vannak olyan magyarázok, akik úgy veszik, hogy még ezeken kívül még valami testi baja is volt neki, valami betegség is gyötörte. Vagy megsebesült, vagy valami fizikális problémája volt. De akárhogy is, testvérek, azt hiszem, hogy érezzük, hogy mi a válasz a kérdésre, miért volt olyan csügget és szomorú lelki állapotban. Elsősorban azért, mert az Úr társaságát volt kénytelen nélkülözni. Nem önszántából, hanem valami külső körülmény folytán. És ebbe a külső körülménybe az is belejátszott, hogy körülvették őt olyan gonosz emberek, akik bántották őt az Istenbe vetett hitén. Még most is. Benne bízol, ő utána vágyakozol. Józanodjál már ki, ember. Átcsapnak rajtam a hullámok. Fuldoklom ebbe. De a harmadik dologra kell térjek, hogy megvizsgáljuk, mit tesz ebben a lelki állapotban. Mit tesz ebben a helyzetben Kórá fia, aki írja ezt a Zsoltárt. Azt mondja, magának mondja, miért csüggetsz el én lelkem? És miért nyugtalankodsz én bennem? Elkezd magához beszélni. Szeretném ezt aláhúzni, testvérek. A refrénbe háromszor beszél magához ez az ember. Ugye a legtöbb ember ritkán beszél önmagával, nem magában, hanem magával. Magunkban szoktunk motyorászni, vagy észre se vesszük. De itt arról van szó, hogy tudatosan megszólítja önmagát. Ez nem a bolondságnak a jele, hanem a lelki egészségé. Ez a lelki egészség jele. Elkezdek magamhoz beszélni. És először egy kérdést tesz fel magának. Én lelkem, miért csüggetsz el? Miért nyugtalankodsz benne? Megkérdezi önmagától háromszor is. De nem csak kérdezgeti magát, hanem utána biztatja is magát. A refrénbe így folytatja. Bízzál Istenben! Bízzál Istenben! Háromszor mondja, bízzál Istenben! Olyan szép. És akkor az önmagát a hitre sarkalja, és utána még a reménységet is fölkelti a szívébe azzal, hogy mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Még eljön az idő, ilyen pozitív jövőkép, eljön az idő, hogy átélem a szabadulást ebből a mostani helyzetemből, és vele lehetek megint. Magát kérdezi, magát Istenbe vetett hitre biztatja, ráhagyatkozásra biztatja, és reményt keltő szavakat mond önmagának. Hát nagyon, nagyon szép dolog, testvérek. Nagyon szép dolog, hogyha van egy ember körülöttünk, aki odajön hozzánk, és megkérdezi tőled, hogy de miért szomorkodsz, miért nyugtalankodsz. És utána azt mondja nekünk, hogy de bízzál az Úrban, bízzál a Krisztusban. És odajön mellénk, és mondja, legyen jó reménysége, mert olyan nagy ígéretek vannak Istentől, és át fogod élni még az ő szabadítását. Olyan jó, amikor ezt más mondhatja nekünk, nem? De itt ebben a Zsoltárban a Zsoltárost nem olyan emberek veszik körül, akik ilyeneket mondogatnának neki, hanem pont ellenkező emberek, akik gúnyolják a hite miatt. De ő olyan emberek közé vágyódna, akik ilyeneket mondanak neki, és nem egyedül ott egy szám magába kell önmagának prédikálnia. De van, amikor ilyen helyzetben vagyunk, hogy nincsenek körülöttünk hívő testvérek, akik azt mondanák, hogy te miért vagy szomorú. Hát bízzál a Krisztusban, hát szeret téged, kegyelmes hozzád, veled van. És majd igen, most nehéz, de meg fogod még látni az ő szabadítását, és reményt keltenének a szívünkbe. Egymással így kéne beszélnünk. És jó, ha így beszélünk. Nekem is az a dolgom ezen a szószéken, hogy mondjak ilyeneket. Miért vagytok szomorúak? Ne nézzetek már ilyen szomorúan. Miért nyugtalankodik a ti lelketek bennetek? Hát bízzatok az Úrban. Hát hatalmas ígéretei vannak. Csodálatos jövő felé tartunk, legyen reménység bennetek a jövőre. Ne sötéten lássátok a jövőt, még a jelennél is sötétebbnek. De nem csak nekem kell innen, hanem nektek is egymással így kell beszélni. De ha nincs olyan ember, akkor maradunk magunkba. Akkor azt kell csinálni, amit a Zsoltáros, amit a puritánok is mondtak. Prédikálj magadnak, mondták a puritánok. Prédikálj magadnak. Hirdesd magadnak az evangéliumot. Ne legyél reménytelen. Beszélj magadhoz. Nem bolond ember vagy, hanem egészséges ember, ha így cselekszel. És aztán kicsit tovább lépek, mert le tudnánk itt ragadni ezeknél a dolgoknál. De a Zsoltáros még tovább is megy. És emlékezteti magát, testvérek. Emlékezteti magát arra, hogy emlékezem, milyen volt, amikor nagy csoportban vonultam az Úr házába, dicséretet és hálákat énekelve. Visszaemlékszik ez a Zsoltáros arra is, amikor korábban a hívő emberek társaságában, közösségében vonult a jeruzsálemi templom felé, ő vezette őket, újjongva és dicsérve az Urat. Emlékszik erre a dologra. Ó, de jó volt ez. Uram, de jó volt ez, hogy ezt így átéltem. A közösségbe lehettem. És itt nagyon fontos ebben a zsoltárban ez a közösségi jelleg is, testvérek. Ez nem egy, úgy szoktuk mondani, vannak egyéni zsoltárok, ez nem annyira egyéni zsoltár, ez egy közösségi zsoltár. Vágyik az ember, ez az ember, aki írja, vágyik arra a társaságra, a hívők társaságára, akikre együtt vonult a templomba, az Úrhoz, közben dicsérték és újjongtak az Úr előtt. Erre vágyik, testvérek. Ó, de megadatott már ez nekem egy párszor, de bárcsak megint megadatna. Milyen szép emlék, testvérek, ez egy nagyon szép emlék, amikor mentek a zsidó emberek, férfiak, nők, gyerekek mentek, és évente vagy háromszor kellett menniük az ünnepre, Jeruzsálembe. Elő volt írva a Mózes törvényében, hogy menjenek, és ment az egész nép, és mentek mindenhonnan Jeruzsálembe. Már útközben az arándokok énekeit énekelgették. És az egész egy örömteli dolog volt. Erre emlékezem, mondja. Milyen szép emlékez. És jó, ha vannak ilyen emlékeink. Jó, ha vannak ilyen emlékeink, hogy ott voltunk a közösségbe. És megadatott nekünk, hogy legyen egy hívő közösségünk, ahol együtt dicsérhettük az Urat. Ott esetleg Újszegeden a templomba. És fáj, hogy most nem tudok ott lenni. Már olyan szívesen lennék ott, de most nem tudok ott lenni, mert itt vagyok a Hermon-hegy valamelyik zegébe, zugába vagy hegycsúcsán, és csak epekedve nézek Jeruzsálem felé. De nem tudok oda menni a hívőkkel. Aztán azt mondja, rád is emlékezem, Uram. Így ez is egy nagyon fontos, nem csak erre a csodálatos élményre, erre a közösségi élményre emlékezem, hanem azt mondja a 42. Zsoltár 7. versében, emlékezem rád, rád emlékezem. Onnan, ahol most vagyok, rólad emlékezem meg, Uram. És még egyet mond, az emlékezés fontos. Emlékezem arra, hogy amikor ott voltam a bajba, akkor te küldted a kegyelmedet és az énekedet. Küldted a kegyelmedet és az énekedet. Ezt a két dolgot mondja. Vagyis azt akarja kifejezni, hogy éjjel és nappal, amikor ott szenvedtem és kilódtam ezzel a hiányérzettel, gúnyolva másoktól, akkor te megemlékeztél azért rólam, és küldted nekem a te keszededet, a kegyelmet, a szeretetedet a szívembe, és inspiráltál bennem imádságot, éneket, hogy tudjalak énekkel dicsérni téged. Talán ezt a zsoltárt is akkor inspirálta benne az Úr. Adtad nekem a te énekeidet. És csodálatos, testvérek, ez, ahogy így emlékezik az Úrra, az Úr követőinek a közösségére, ahol boldogságot élt meg, és emlékszik az Úr vele kapcsolatos tetteire, amit átélt a nehézségek között. Emlékezik. Nem csak magához beszél, hanem emlékezik. És annyira csodálatos, hogy még aztán egy kérést is intéz az Istenhez, kér az Úrtól a 43. Zsoltár 3. 4. versében olvassuk ezt a kérést. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek el engem. Hova? A szent helyedre, a hegyre, a Sion hegyére. Ki vezet oda? A világosságod és az igazságod, ezt mondja. Ezek a te követeid, küldd el őket hozzám, hogy fogják meg a kezemet, és vezessenek el hozzád. Igazságod és világosságod. És rögtön, aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy ez Jézus. Jézus után vágyik. Jézus mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Nem? És ő mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Küldd el a te igazságodat és világosságod, hogy ő vezessen el engem te hozzád. Hát küldd már Jézust, küldd el hozzám az Urat, Jézusomat, hogy ő vezessen el hozzád engem, a szabadítóm. Annyira szép ez, testvéreim, hogy mi is ugyanígy kezelhetjük az ilyen nehéz helyzeteinket. Szabad magunknak prédikálni, kérdezni magunkat, biztatni magunkat a bizalomra, az Isten iránti bizalomra, szabad az Isten ígéreteivel vigasztalódnunk, és magunk előtt látni, hogy nekünk egy szebb jövőt készített, mint amiben most vagyunk. Egy gyönyörű jövőt, egy örökkévalót. És szabad, testvérek, azt is, hogy megemlékezünk az Úrról. Emlékezünk az ő velünk kapcsolatos tetteire. Emlékezünk az ő ajándékaira, amiket átéltünk. És szabad kérni, hogy küld hozzám Jézust, hogy ő emeljen ki engem ebből a mostani állapotomból is. És ő juttasson el hozzád vissza a veled való közösségbe, a világosságod és az igazságod. Hát lehet, testvérek, így élni, ilyen kegyességi tapasztalatokra szert tenni, és most, ahogy így végig futottunk ezen a Zsoltáron, pontosan ezen a két Zsoltáron, így látjuk, hogy tényleg milyen állapotban volt ez az ember, látjuk azt is, hogy miért volt abban a nehéz helyzetben, és látjuk, hogy mit tett abban a nehéz helyzetben, hogy ki juthasson belőle. És azzal zárom le a mai istentiszteletünket, hogy itt még, ha ezeken elgondolkozunk, választ kapunk a Zsoltárosnak arra a kérdésére is, amit például a 42. Zsoltár 10. versében fogalmaz, hogy miért felejtkeztél el róla? Miért kell gyászba járnom az ellenség miatt? Miért? Azért engedte meg az Úr neki ezt az élethelyzetet, hogy még inkább felfokozza benne az utána való vágyódást. Ezért. Azért, hogy megszülessen a lelkében ez a mindent elsöprő vágy az Úr iránt, vagy az Úr után. És ez megtisztuljon benne, és megerősödjön benne, és elmélyüljön benne, hogy nekem nincs másra szükségem, csak rá. Ezért vagyok ebbe a bajba. Ezért csapnak át fölöttem a hullámok. Ezért gúnyolnak az emberek. Ezért engedi meg az Úr ezt, hogy még inkább szomjazó szarvasünő legyek. Még inkább. És hogy ezt a vágyat bennem még fokozza, nem azért, hogy ne töltse be, hanem azért, hogy egy napon betöltse. Mert ezt a vágyat nem csak fölkelti bennünk az Isten, a Szent Lelke által, hanem be is tölti. Már itt betölti. De ha meg kell halnunk, vagy ő visszajön, akkor még inkább betölti. És akkor valóban így leszünk, hogy megérkezünk, vagy megérkezik hozzánk, vagy mi hozzá, mindegy. Vigasságos örömöm Istene, így nevezi. Vigasságos örömöm Istene megjön hozzám, vagy én megérkezek hozzá, de ott kiteljesedik az öröm, az örökké való öröm. Nem hagyja az Isten, hogy hiába szomjazzunk utána, hanem betölti ezt a vágyunkat. Hát csodálatos Zsoltár ez. Olvasgassátok, gondolkodjatok rajta ti is, és adja meg az Úr, hogy áldásunkra lehessen ez is, csak úgy, mint a többi. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy elküldted ezt az éneket Kórá azon fiának, vagy fiainak, akik írták, vagy aki írta. Köszönjük te néked, hogy bepillanthatunk egy csügget lélekbe, amelyiknek a csüggettségét nem valami világi okok magyarázzák, hanem a te hiányod. Vágyott, mélyen vágyott utánad, mert te fölkeltetted benne ezt a vágyat, és aztán már be is töltötted, aztán valamiért megint belengedted ebbe a nehéz helyzetbe, hogy újra és újra kiújuljon benne ez a vágy, amit te tudsz betölteni egyedül, és be is töltötted. Hisszük, hogy betöltötted nála is. És köszönjük néked, hogy te bennünk is fölkelted ezt az utánad való vágyódást. Nincs bennünk. Bennünk más vágyak tombolnak. Nem az utánad való vágy. De köszönjük néked, ha elkezdünk utánad szomjazni, mint a szarvasünő, a tikkasztó hőségben, a friss víz után. Köszönjük te néked, hogyha ott van ez már bennünk. És köszönjük néked, amikor megengeded tapasztalnunk, hogy ez a vágyunk betelik. Amikor közel lépsz hozzánk, amikor elkezdesz beszélni velünk, amikor vigasztalsz, amikor megerősítesz, amikor békességet adsz a szívünkbe, amikor jó reménységet táplálsz bennünk, akkor megörvendezted a mi szívünket, lelkünket. Köszönjük néked a közösséget, amit adsz egymással. Köszönjük, hogy nem csak egyedül kell lennünk, hanem együtt lehetünk ma is itt a templomban. Köszönjük a hétközi alkalmainkat is, amikor közösségbe lehetünk, és együtt örvendezhetünk a mi vigasságos Istenünk előtt, csodálva az ő szépségét, a te szépségedet, Urunk. Most áldunk téged, Úr Jézusunk, hogy te haltál meg azért, hogy mi veled lehessünk. Köszönjük néked, hogy életedet adtad ott a kereszten. Átmentél a nagy szomorúságon és a nagy elesettségen, a nagy nyugtalanságon, feszültségen, azért, hogy mi bocsánatot kaphassunk, és földi életünkbe is veled élhessünk, és aztán majd megérkezhessünk a mennyei hazába hozzád, Urunk, és örökre veled lehessünk, és te velünk legyél, akiben minden kincsünk rejlik. Úr Jézus, ragyogtasd fel nékünk a te dicsőségedet most is, attól, hogy beléd kapaszkodhassunk, és attól, hogy veled maradhassunk. Épp ezért te maradj velünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, áld meg az előttünk álló hetet is, otthonainkban, munkahelyeinken, vezérelj bennünket, Urunk, és itt a közösségünket is, te áld meg, és te szenteld meg jelenléteddel. Kérünk téged a betegeinkért, hogy vigasztald, erősítsd, bátorítsd őket, most, amikor valami más hullámok futnak át a fejük fölött, és úgy érzik, hogy nem tudnak megállni. Kérünk, hogy légy velük, és erősítsd, bátorítsd, vigasztald őket. Ha lehet, gyógyító szereteteddel is ölelt körül mindőjüket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk hazánkat, népünket. Kérünk, hogy vezérelj bennünket magadhoz, minél több embert, a jó szándékú hitetleneket is, és az ellenségeidet is. Könyörülj meg, és adj lelki ébredést a mi nemzetünknek. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg kormányunkat, őket is te vezéreld, és add, hogy téged szerető emberek legyenek, akik a népünket is szeretik, védelmezik és gondját akarják viselni. Kérünk, szabadíts meg minket egyházban, világban is az alkalmatlan és gonosz emberektől. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Miért csüggetsz el lelkem, és nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő héten ifjúsági óránk hétfőn még lesz, de kedden bibliórát már nem tartunk, viszont pénteken és szombaton pünkösdi előkészítő istentiszteleteink lesznek, tehát pénteken és szombaton 18 órától bűnbánati alkalmaink lesznek. Vasárnap és hétfőn pünkösd ünnepe van, 9 órakor lesz istentisztelet úrvacsoroztással egybekötve. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy készülődünk a különböző táborokba, a gyerektáborba, kisifi, nagyifi és a gyülekezeti táborba is, és vannak közöttünk nagyobb családok, akiknek elég nagy terhet jelent ez a programsorozat, és azt kérem a testvérektől, hogy akik talán nem is tudnak jönni, vagy ha tudnak is jönni, kérem, hogy anyagilag támogassuk ezeket a nagyobb családokat közöttünk, őket szem előtt tartva, aki tud és szívesen ad, az alapítványba tudja befizetni ezeket a támogatásokat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 199. énekünkkel. A 199. éneket énekeljük el mind a 4 versével. Adjunk hálákat az Atya Istennek, mennynek és földnek szent teremtőjének.
Mennek és földnek, szent teremtőjének. Krisztusunkat énekeljük.